Nagyon szeretettel köszöntök én is mindenkit, szalontai gyerekek nevében is. Én azt hiszem Csongrádhoz a földrajzol a legközelebb szalontai gyermekvédelmi központunk van. Igaz, hogy ez egy olyan plusz dolog, mert ugye úgy volt, hogy csak én jövök, aztán többet nem fognak meghívni, mert látom, hogy ha jövünk, akkor Csőstől jövünk. Szalontai gyerekek len voltak Szegeden, elhívták oda szerepelni, és aztán mondtam, hogy hát, hogyha belefér, akkor jöjjenek hazafelé erre, és hát lepjék meg magukat. Nem tudom, sikerült-e. Sokszor kérdezik, hogy hogy jönnek létre nálunk a házak, hogy jönnek a gyerekek. Hát Szalontáról, Váradról, a bihari részekről mindig voltak nálunk déván gyerekek, és akkor a román hatóság nagyon bíztatott arra, hogy hát hogy ne hozzunk más megyéből, Hunyad megyébe gyereket, mert van ott baj elég, és akkor hát úgy Szalontán vettünk egy kisebb házat. És a polgármesternek annyira megtetszett az, amit én mi csinálunk ott, hogy egyszer felhívott telefonon, és azt mondja, Csaba testvér, neked adom a kaszárnyát. Hát mondtam, hát most úgy hirtelen kinek van szüksége egy kaszárnyára. Tehát olyan próbáltam kibújni a dolog alól, de aztán csak el kellett menni, és meg kellett nézni, és a gyerekekkel ott, meg a kollégákkal, meg a polgármesterrel ott egyet sétáltunk. Hát egy lerobbant kaszárny, ami valamikor húszár laktanya volt magyar időben, aztán lett román kaszárnya, aztán megint visszajöttek a magyarok 40-ben, aztán 45-ben megint jöttek románok. Szóval tény az, hogy közel 100 évig ebben az épületekben ilyen 300 négyzetméteres, ilyen monarchikia beli szép épületek, tehát mindig katonák voltak, és mindig arra azt tanulták, hogy hogy lehet jól leszúrni, megölni a másikat már. Akár milyen rendszer volt, de mindig ez volt az alapképlet. Sétáltunk az udvaron, és nekem eszembe jutott, hogy milyen szép Izaiás próféta mondja, hogy eljön majd az az idő, mikor a lándzsákból, a kardokból ekevasat kovácsolnak, és a lándzsákból oltókéseket, és nem fog ember emberre támadni a földön. Úgy érezte, hogy egy profétai dolog lenne, ha tényleg a háború fészkéből szeretet otthont csinálnánk. És akkor, hát, a gyerekeknek is tetszett az ötlet, persze mind több és több gyereket próbáltak hozni hozzánk, és akkor aztán én ezt le is írtam egy levélbe, hogy persze nem volt pénzem, na, ez túl szép is lett volna, épületet is kapunk meg, pénzt is, tehát az nem volt, és akkor volt egy pár ember, aki úgy mellénk állt, anyagilag is, és sikerült megvalósítani előre egy épületet, most már 3-4 épület van átalakítva, szépen, készen vannak, és majd 80 gyerek van, úgyhogy vagy 20-at elhozott Marika ide, Pál Mária, az intézet vezetője, hát szeretné, ha felállná, téged is ismerjenek meg. Jól látom, még itt van két nevelőnk is, nem tudom, esetleg ti is, hogyha bemutatkoztak, álljatok fel. Hát hogy működünk? Hát minden esetre ez nem egy állami intézet, tehát itt nincsenek olyan hatalmas normatívák, meg ilyesmi. Tehát próbálunk egy házat létrehozni, hát olyanok vagyunk, mint egy nagy fa, az égmadara, a kis gyerekek rászállnak, aztán még jól érzik magukat, ott vannak. Én nem akarok egyetlen gyereknek se ketrecet, kalickát, hozzánk nem a román állam hozza a gyerekeket erőszakkal. Tehát ha valahol odahaza családban baj van, gond van, nehézség van, hát akkor eljönnek, írnak egy levelet, írásba kérik, hogy fogadjunk be, megnézzük a helyzetet, és tényleg, ahol gond van, baj van, hát onnan befogadunk egy pár gyereket. Hát van olyan is, hogy például a Nagyváradon van egy család, 16-on vannak Egy apától, egy anyától, testvérek, hát megfogadtunk egy párat, onnan vagy. Ugye itt van a nagy Lídia is, ő is egy aranyos lány, ők kilencen vannak édes testvérek, hát, hogy mondjam, vakációban még haza-haza menegetnek, de tanév közben ott vannak nálunk, és nagyon ügyesen tanulnak. Hát, így működünk. Látom, hogy önök Szent Józsefet szeretik, tisztelik. Esetleg egy pár gondolatot Szent Józsefről, hogyha rossz néven, jó néven vesznek, akkor én szívesen mondok, mert nagyon szeretjük mi is Szent Józsefet. Hát Szűzanyáról van a Dévai ház elnevezve, aztán a második nagyobb ilyen ház kirajzás szovátára volt, azt meg Szent József tiszteletére szenteltük el, mert úgy érzem, hogy Szent József annak ellenére olyan hallgatag, szót se szól a Szentírásba, tőle mégis rengeteget tud tanulni a mai ember. És én ma délután itt három olyan dolgot szeretnék aláhúzni, amit ha megtanulnánk tőle, én hiszem, hogy kivirágozna a Kárpát-medence. Elsősorban Szent Józsefet ugye fiataloknak szoktam figyelmébe ajánlani, mert hogy dönt Szent József? Tehát nem úgy dönt Szent József, ahogy általában mi szoktunk. Ugye tudjuk, jó, hogy a boldogságos szűzanya megérkezik Erzsébettől. Hát több hónapi kiesés után, mikor József meglátja, azt is észreveszi, bizony más állapotban van, hogy babát vár, nem? Hát egy férfi ilyenkor, tudja, hogy nem tőle van, hát könnyen kiverhette volna a biztosítékot, elkezden kiabálni, veszekedni, a pillanatnyi hangulata, mit tudom én, sértett férfi büszkesége alapján, hát hogy mondjam, na, elengedhette volna magát. Hát azt gondolom, hogy legtöbbször mi a döntéseinket ezen a szinten szoktuk meghozni. Pillanatnyi hangulataink, vágyaink, rossz kedvünk, jó kedvünk alapján mondunk, teszünk, döntünk, élünk. Hát ez az állatok szintje. Tehén, amikor menjen hazafelé, meglátja a virágot, nem esztétikai, hátsó meggondolásba, oda megy, lelegeli, mert zöldés kész neki. Tehát, hogy mondjam, az lenne jó, hogy kicsit fennebb emeljük a mi döntéseink, hát határozataink meghozatalának a szintjét. József hazamegy, leül, gondolkozik, töpreng, mérlegel, és úgy dönt, hogy titokba elbocsátja a feleségét. Én azt hiszem, nagyon sok döntés a mi életünkben is a józan paraszti, vagy logikai síkon szokott megszületni, hogy hát mi a mi előnyös, hátrányos, megéri, nem éri meg. Na, de milyen szép, hogy József nem ezen a szinten hozza meg a végső döntését, hanem letérgyel, imádkozik, Isten elé viszi a dolgot, és a Jóisten megszólal, és azt mondja, ne félj feleségül venni Máriát, mert benne fogant élet a Szentlélektől van. Az lenne igazán jó, hogy a mi életünkben is a döntések, az egymással való kapcsolataink, hát ezen a természet fölötti szinten fogannának meg. Hogy egy valamit, amit döntök, ne a pillanatnyi vágyaim, ösztöneim vezessenek engemet, és ne is a józan, hogy mondjam, számításaim, logikám, hanem igenis az Isten szeretete, jósága, az ő megvilágosító kegyelme kellene mindannyiunkat vezessen. A másik dolog, amit ugye a kedves testvéreknek ugye a figyelmébe ajánlanék Szent József példájára, ugye, hogy olyan szép, hogy ez a Szent Józsefnek szól az Isten angyala, hogy hát menekülni kell, mert, hogy mondjam, Herodes a gyerek életére tör. És Józsefnek döntenie kell, ugye? A mérleg egyik serpenyőjében ott van kis Jézus. Az Isten, az élet. Másik serpenyőben ott van a műhely, a vállalkozás, a barátok, a családi ház, hogy mondjam, egzisztencia, hát általában mindaz, ami egy embernek az életét meghatározza, és neki döntenie kell. És ott hagy mindent, Mert ő az élet mellett dönt, Krisztus mellett dönt, a kis Jézus mellett dönt, a gyermeke mellett dönt, és elmenekül Egyiptomba, adja ott a csodába a megrendelést, a klienseket, mindent, mert neki mindennél fontosabb a családja, a gyermeke, a kis Jézus. Milyen jó lenne a mai ember is tényleg a döntéseibe, hát ne a kis Zsozsót nézze, meg a nem tudom, a milyen ezt-azt anyagiakat, hanem az ő drága feleségét és gyermekét. Nem lenne ez sokkal szebb? Az elmúlt esztendőben Kárpát-medencében több mint 100 000 abortusz követtek el. 100 000 férfi, hogy mondjam, nem a gyereket, nem az élet mellett döntött, hanem hát a kényelem mellett, a jólét mellett, a nyaralás mellett, talán egy új autó mellett, mit tudom én, mi mellett, de hogy nem az élet mellett, az biztos. Vajon Szent József, ami példaképünk, eszményképünk, vajon nem kéne őt levenni onnan a templomból, és egy pénzes ládát oda rakjunk helyette? Vajon tényleg őt kövessük? Ezen érdemes elgondolkozni, kedves testvérek. Én azt szeretném persze, hogy Szent József legyen, még magasabbra emeljük, és ne csak ebbe a templomba, minden templomba legyen ott az ő szobra, hogy a férfiak igenis felemelt fővel, szeretettel, mindig, bármilyen körülmények között is, mindig az élet mellett döntsenek, mindig az Isten mellett döntsenek, családjaik, gyermekeik mellett döntsenek. És a harmadik gondolat, amit szeretnék, hogy mindannyiunk szívébe nagyon-nagyon aláhúzni, ugye olyan érdekes, hogy Szent József fogja magát, és hát ott vannak Egyiptomban. És meghallják, hogy meghalt Heródes. Nem gondolkoznak tovább. Persze, hogy Alexandria, Egyiptom, hát egy nagy város, könyvtár, híres iskolák, hát nem lenne jobb, itt nőjön fel a kis Jézus. Hát milyen neveltetést tudnánk adni neki, meg hát Józsefnek is ugye nagyvárosban több a megrendelés, pénzes, kliensek, nem tudom miféle. Hát 6-7 évig volt a szent hagyomány szerint a szent család Egyiptomban, ez alatt az egy kicsit megtollasodhattak ők, ugye? És milyen szép, hogy nem, ők a szülőföldjük mellett döntenek, a népük mellett döntenek. Az ő helyük ott van a testvéreik, a családjuk, a rokonaik, a népük, nemzetük körébe, és hazamennek. Testvéreim, a Szent Családtól, Szent Józseftől igenis megtanulhatjuk azt, hogy mindennél drágább és fontosabb az én népem, nemzetem, családom, szülőföldem. Mi várhatta Názáretbe, abba a poros kis falucskába ezt a szent családot? De biztos, hogy a 6-7 év alatt az eső elmosta a házukat, talán széthúrták a kicsi motyót, ami volt. Valószínű, nem maradt semmi, csak egy darab föld, amiről tudta mindenki, hogy ez a Józsefé volt, és akkor megérkeztek oda, és két kezükkel, tényleg sárból, földből, 10 körmükkel megépítették a názáreti kis kunyhót. Kedves testvérek, milyen jó lenne a Kárpát-medencében a magyar férfiak Szent József szellemébe ragaszkodnának a szülőföldjükhöz, ragaszkodnának a nemzetükhöz, népükhöz, és hazahúznának. Persze, hogy el lehet menni akárhova a nagyvilágba. Én őszinte legyek, én bejártam, voltam Ausztráliába, Amerikába, sok-sok aranyos, kedves emberrel találkoztam. De mikor megkérdeztem őket, hogy sikerült-e gyökeret eresszenek, hát elkezdtek sírni, és elévettek, főztek nekem tőtelékes káposztát, hogy az otthoni íz, hát nem olyan, mint otthon, de hát valamit nosztalgiázni. Olyan mélyen Isten belénk írta a szülőföld, a népünk, a nemzetünk iránti szeretetet, vagy nagyon mélyen. Ugye gyerekek, aranyosok, kedvesek, 2000 gyereket nevelek, és mindegyik ragaszkodik a saját kis falujához. Egyik kedves gyerekünk, 16 éves, egy nagy kamasz kajla, Hát azt mondja, hogy nem megyek Temesvárra, hogy nem viszem el magammal, ott Temesvár mellett van egy kis falu. Hát mondom, hogy hát arra esik, persze, hazaviszem. Útközben beszélgetünk, és az a gyerek csacsog, és mondja, hogy ott folyik el atya a bega ott nálunk. És ott olyan bokrok vannak, és homokos parcakas, és hogy lehet fürödni, de milyen finom szín a terem ottan. Sehol se olyan finom a cseresznye, mint ottan az ő kis falujába, és mondja, és az útot hosszan meséli, hogy hogy néz ki a kis kereszt az utcélin, ahol le kell hozzuk térni a házhoz, és hát ugye itt mesélte, én azt gondoltam, valami palotába laknak, vagy valami nagyon nagy házba. Aztán, amikor a faluba térünk be, hát azt mondja, Csaba testvér, álljon meg. Hát mondom, miért? Hát azt mondja, én mindjárt meg fogok halni, úgy fáj a szívem. Én még meg is ijedtem, mondom, hát mi van? Hát azt mondja, atya, ha valahol Magyarország van a földön, az ugye itt ebbe a kis faluba van. Hát mondtam, hogy nekem Spéci Csíkszeredában van, mert ottan nőttem fel, meg önöknek gondolom, hogy Csongrádon, de az a szép, hogy mindenkinek valahol van egy kis mennyország ezen a földön. És akkor hazaértünk, és egy föld, vályogház, padló, ami le van döngölve, anyuka fekszik az ágyba, beteg, apu be van zárva, nagymama vak, anyuka, hát szavaival irányítsa, hogy főzzön a mama, aki nem lát egyáltalán. És akkor a gyerek elévesz két mankó, 16 éves fiatal ember, és azt mondja, mama, nézd, ezt hoztam neked ajándékba, zseppénzemből vettem. De ne búsulj, mert sikerült szerződés kössek, és egész nyáron, ez a tavaly vakáció elején volt, 3 hónapra leszerzettem, hogy fogok mosogatni egy ilyen kis vendéglőbe, és akkor össze lesz annyi pénz, hogy megműtessük a lábadat. Testvéreim, ezekben a gyerekekben ez a szép, és valószínűleg mindannyiunkban, hogy igen, földből, sárból és napfényből, Isten erejéből gyúrt lények vagyunk. És azt gondolom, nekünk, felnőtteknek az a feladatunk, hogy segítsük ezeket a gyerekeket, hogy tényleg ne a sár domináljon, a föld arca ragyogjon az arcunkon, hanem Isten arca ragyogjon fel mindannyiunkon, mindannyiunk arcán. Én azt hiszem, hogy Szent József nagyon nagy szent, az egyház védőszentje, mindannyiunk példaképe, és én örvendek, hogy itt Szent József templomában köszönhetem kedves testvéreket. Én arra gondoltam, hogy esetleg megkérem a kájoni tiszteletére írt kis darabokat, hogy adja elé a Roll együttes, és utána még beszélnék. Tudják, a 16. században Erdélybe, Csíksomlyon volt egy nagyon fontos, egy nagyszerű ferences szerzetes házfőnök, aztán utána provinciális lett, Kájoni János. Polihisztor, sok mindenhez értett. Hát ugye abban az időben volt a reformáció, ami Erdélyben 660 plébánia volt, és abból sajnos csak 60 maradt. A többit történelem elmosta. Mohácsi vész utáni vészterhes idők története. És ez a Kájoni János, hát neki állt 1659-ben, és eljött Észak-Magyarországra, Csíksomlyóra elvitte az első orgonát. Felszerelték, 2 év múlva tatárok felgyújtották a templomot, minden elégett, egyedül a Csíksomlyói szűzanyának a szobra, az a kegyszobor, ami ma is ott van a templomban, az maradt meg. Csodálatos módon még a festék se égett le róla. És akkor újraépítették a templomot, és Kájoni újraépített egy orgonát is benne. De hát nem voltak akkor könyvek, nyomdát szerkesztett, és több könyvet, hittankönyvet, meg tankönyveket az iskolába nyomtattak, és összeszedte Erdélyben lévő a történelmi Magyarország templomból megmaradt régi, hát énekeket, katolikus templomi énekeket. Hát ugye akkor már 150 éve nem volt Erdélybe püspök. Logikus, hogy ilyen kéziratokba itt-ott őrzött, dugdosott dalokat próbálta ő összegyűjteni. Több mint 700-at. Ebből a 250 latin nyelven van, a többi magyarul van. Nagyon híres ez a Kányi Jánosnak ez az énekes könyve. Nagyon sokfelé a mai régi zene együttesek is felhasználják ezeket a régi dallamokat, énekeket. Most ezek a fiatalok, csíkszeredai együttes, hát ezt a régi énekes könyvet elébányázta, és az eredeti szövegek, eredeti dallamaira, hát mai hangszerekkel néhány számot. Hát próbáltak ők is megzenésíteni. És akkor menjünk Budapestre, és akkor mondtam, hogy hát most már, ha itt vannak, álljanak meg, és kedveskedjenek önöknek egy pár ilyen. Hát ez már középkornak a hangulata, dallama ott van benne. Valamikor talán őseink ugyanezen a vidéken hát hasonló dalokat énekeltek. Persze nem elektromos kiszerelésbe, de utána még visszajövök. Isten áldja magunkat.